És te ki vagy? Mindenkinek van egy története, a sajátja, ami számára a legfontosabb, a legélesebb, a leghitelesebb. Mindenkinek a saját története az igazi, amit ha megoszt másokkal, talán segíthet, erőt adhat, bátoríthat, akár reményt közvetíthet vele. Jó napot kívánok, Csata Orsolya vagyok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Szombatonként jelentkező műsorunkban olyan emberekkel készült beszélgetéseket hallhatnak, akik nehéz helyzetekből, kilátástalan körülmények közül álltak fel, léptek tovább. Küzdelmeikről, reménytelennek tűnő harcaikról beszélgetünk, de szó lesz arról is, hogy ők honnan merítették az erőt, mi jelentette számukra a kapaszkodót. Maradjanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! A műsor létrejöttéhez támogatókra is szükség van. Partnerünk a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. A következő pár percben a Benedek Húsüzem technológusával, Blénes Judittal és vezérigazgatójával, Kovács Zoltánnal beszélgetünk egy benedekes termékről. És akkor folytatjuk tovább a sonkákkal, egy másik sonkát fogunk bemutatni, miről fogunk beszélgetni.
Egy másik nagyon jellegzetes termékünk, az egy füstölt sonka, amelyet használat előtt ugyanúgy ajánlatos megfőzni, mint otthon az otthon készült húsvéti sonkát. Ez sertéscombból készül bőrös sonka, szalona réteggel. Egy gyönyörű része a sertéscombnak, a legnemesebb részéből van készítve, és egyforma, tehát mindegyik darab gyönyörűen egyforma. Tehát főzést igényel használat előtt, ugyanúgy érlelve van, mint a házi sonka, egy kb. Egy hétig páclébe, és utána csak füstölés van alkalmazva. Ha áll egy hét, két hetet felakasztva, akár nyersen is fogyasztható, mert egy olyan érett sonka termék is tud keletkezni belőle főzésnek.
Kezdőházi asszonyoknak mondjuk el, hogy kell ezt főzni?
Hát ezt úgy kell főzni, mint az otthoni sonkát, tehát ugyan javasolnám, hogy ugye kicsit beáztassuk, langyos vízbe átmossuk, oda tesszük főni, a főzővízbe hagyjuk kihűlni. Ha ezt kivettük, akkor a főzőlevet lehet használni, tárkonyos levesnek, bárminek, mint a gyergyóban legalábbis így szokás.
Köszönöm szépen! Szinte pontosan 30 éve a véletlennek köszönhetően kerültem a Gyergyószentmiklósi helyi tévéhez, a Szint tévéhez. Szégyen lenne beismerni, hogy érettségivel is titkárnőnek? Nem tudom. Akkoriban épp egy vegyes üzletben dolgoztam, ahonnan a felmondásomat követően a főnököm úgy engedett el, hogy ne szejedj csoki, úgyse fogsz annyit keresni tévésként, hogy csokit vegyél magadnak. Nos, valóban nem lettem gazdag a szó mai általános jelentése szerint. De nagyon sok szempontból nagyon gazdag lettem. Először is ébren maradt a világ iránti érdeklődésem. Minden érdekel a mai napig, ami az élettel kapcsolatos. Abból, ami az emberekről szól. Aztán nagyon sok értékes embert ismertem meg, akikkel szívesen beszélgettem. Kíváncsi voltam arra, hogy ők mire gondolnak, hogyan látják az éppen adott helyzetet. Kényszerítve voltam, hogy folyamatosan tanuljak, hiszen nem lehetett úgy forgatni egy témáról, hogy azt nem ismerem. Végül, és ez nem éppen pozitívum, láttam átalakulni az erdélyi magyar sajtót. Attól a 90-es évek elején működő helyi tévézéstől a mai napig. Tudom, mi volt akkor a feladat egy újságírónak, és mi maradt ebből mára. De mindezt miért is mondom el? Mert valamit nagyon szeretek ebben a munkában, hogy nem hagyott unatkozni, belesüppedni a 8 órás munkaidő monotonitásába. Legtöbbször ma is érdekel, amit filmezünk, és ma is próbálom megtalálni azokat az embereket, akik inspirálnak, vagy akiktől szakmailag tanulhatok valamit. A mai vendégem is ilyen. Vejszer Alindával beszélgetni egyszerre volt felüdülés és tanulás. Mindig tetszett az, ahogy vezeti adásait, ahogy jelen van, ahogy figyel. Beszélgetésünkben erről is szó esik, a figyelemről. De a szorongásról, a sajtóról, az interjúkészítésről is. Hallgassátok, hallgassák szeretettel. Tartalmas időtöltést kívánok! Köszönöm szépen, hogy beszélgetsz velem. A barátaim, akik tudják, hogy kivel fogok ma beszélgetni, mindenki azt mondta, jaj, milyen irigy vagyok. Úgyhogy tudd, hogy nagyon népszerű vagy az én baráti körömben.
Örülök, jó buborékod van.
Kicsit ilyen rendhagyó módon azzal fogom kezdeni, hogy miért vállaltad ezt a beszélgetést?
Mert én általában nyitott vagyok a beszélgetésekre, szóval, hogy ha csak nem, hát mit tudom én, egy olyan médiumtól keresnek meg, amivel nem akarok szóba állni, de azért ez meg nem jellemző, úgyhogy igazából én azt hiszem, hogy az engem megkeresők 99%-a pozitív elbírálás alá esik, mert egyszerűen valahogy úgy vagyok vele, hogy esélyt kell adni, meg én is tudom, hát újságíróként, hogy mennyire, nem is tudom, ilyen rossz érzés, amikor nemeket mondanak, hogy nekem az például nagyon rosszul esik mindig, még akkor is, ha tudom, hogy nem személyes, vagy, de rosszul esik, mert összegyűjtöm az erőt, meg a lelkesedést, hogy felhívjak valakit, és aztán azt mondja, hogy hát most nem alkalmas, nem szeretem ezt, úgyhogy én igyekszem a saját szakmám képviselőivel szemben úgy eljárni, ahogy én szeretem, ha eljárnak velem ennyi.
És a második rendhagyó kérdésem, hogy mit szeretsz jobban kérdezni, vagy válaszolni?
Régebben azt mondtam volna egyértelműen, hogy kérdezni szeretek jobban. Mostanában van egy csomó ügy, amivel kapcsolatban szeretek véleményt formálni is, vagy válaszolni is, de komfortosabban érzem magam kérdezőként, az egészen biztos. Vagy mondjuk ott a szakadék inkább, hogy mondjuk előadást tartani, vagy kérdezni. Az például egy érdekes dolog, mostanában kezdtem előadásokat tartani, az őrületes kihívás és teljes kilépés a saját komfortzónámból, mert ott ugye nincs kérdés, tehát ott valahogy meg kell nyerni a közönséget, nekem ez egy teljesen új terület például. Régebben biztos nem szerettem volna, most meg kihívás, de hát a legotthonosabban, tehát ez a hal a vízben, az nekem a kérdezés.
Remélem, hogy el fogunk ide is jutni majd, mert erről is nagyon sok mindent szeretnék kérdezni, de el szoktam mondani az embereknek, hogy miért őket választom, és én elmondom neked is, hogy nagyon szeretem, ahogy beszélgetsz az emberekkel, és azért választottalak téged, meg azért is, hogy olyan nagy szükségem van néha arra, hogy erősítsenek engem mások, és akkor azt remélem, hogy nagyon sok mindenben hasonlóképpen gondolkodunk, remélem, és akkor ez engem erősít, úgyhogy egy kicsit ilyen önző is vagyok ezzel. Azzal szoktuk kezdeni, hogy a gyerekkorról mesélj egy kicsit.
Hát én pesti gyerek voltam, és egyébként nagyon érdekes, hogy a 13. kerületben születtem, és most is ott élek, de közben volt kitérőm Gödöllőre, meg Szegedre, de érdekes módon, sőt, Ausztriában is éltem egy fél évet, de hogy ugyanott lakom, tehát pár utcányira lakom például a nagymamámék lakásától. De az első lakásunk, az pontosan ugyanabban a tömbházban volt, tehát én a teraszomról ráláttam arra a lakásomban, amikor bárányhímlős voltam, vigyázott rám a nagymamám. Szóval ez nagyon érdekes, de ő már nem ott lakik, ő Gödöllőn lakik, de hogy ez a 13. kerületiek voltunk, maradtunk, nem tudom. És hát egy tök jó gyerekkorom volt, itt éltünk, én mindig nagyon jól tanultam, akkor ilyen válogatott iskolákba fölvettek, 10 évesen egybe, 12 évesen egybe, mert közben költöztünk, és máshova kellett iskolába járnom. Úgyhogy egy ilyen jó gyerekkor, mert ilyen panelban laktunk, akkor az óriásinak tűnt nekem. Egy Góliát volt a falamon, ez egy képregényfigura, apukám festette föl a Góliátot a falamra, és voltak halaink, mindig kutyát akartam, egyszer kutyám is volt, de az szörnyű, tragikus véget ért, mert egy nagy kutya a busz alá kergette, és egy kicsi kutya volt. Szóval ilyen jó életem volt, sok baráttal, ott laktak a házban a barátaim, és akkor így átjártunk egymáshoz emeletek között, úgyhogy mindig ilyen, ott volt egy ötös lánycsapat általános iskolában, annak voltam a tagja, szóval ilyen tök jó.
Mindig újságírónak készültél? Vagy ez hogy alakult ki?
Nem, én színésznek készültem. Volt egy idő, hogy állatorvosnak készültem, de akkor 17 évesen elmentem egy táborba, és az a tábor egy tehenészet mellett volt, ami egyrészt nagyon jó, mert minden reggel lehetett friss tejet inni, zárójel később ettől aztán jól meg is betegedtem, de másfelől pedig ott láttam először tehén ellést. És az annyira sok volt, hogy rájöttem, hogy nem tudok állatorvos lenni, mert az állatorvos nem csak a kutyákkal foglalkozik, mert én alapvetően a kutyákat szeretem. És akkor rájöttem, hogy igazából a madarakat sem szeretem, nem, a papagájoktól félek, vagy nem tudom, nem vagyok, nincs fóbiám, de hogy azért nem szeretem őket. És egyébként egy hüllővel se szívesen kezdenék valamit, gyakorlatilag csak a kutyával, úgyhogy nem jó ez az állatorvos. És akkor volt egy idő, hogy jogász, mert nagy az igazságérzetem, de rájöttem, hogy a jog és az igazság az nem feltétlenül fedik egymást, és ez nem az igazi. Akkor jött, hogy színész, nem vettek fel a színművészetire.
Ez milyen volt?
De nem is voltam. Hát voltam felvételizni, és az első rostán kiszórtak egészen tiszta sor. Nyilván nem voltam elég tehetséges, vagy úgy látták, hogy nem, de szerintem ez a jobb. Tehát, hogy ez inkább ez történjen az emberrel, mint hogy hiú ábrándokba kergesse magát, hogy elhiggye, hogy van ott hely, aztán kiderül, hogy ó, mégse ez, vagy csak közepes tudok lenni, de kiemelkedő nem. De nem is törtem magam tovább, tehát nem akartam eléggé színész lenni, mert akkor biztos visszamentem volna még egyszer, de nem mentem vissza. Viszont felvettek német szakra, meg újságíró szakra, média szakra, és akkor elkezdtem ezzel foglalkozni, és kiderült, hogy ez valójában ez eléggé nekem való. És én az egyetemen jöttem rá, hogy újságíró leszek valamilyen formában.
Uh-huh. Amikor végeztél, akkor jöttél rá arra, hogy melyik az a terület, amit szeretnél, mert hogy ugye egy tévén vagy egy újságon belül is lehet millió dolgot csinálni, vagy az menet közben alakult ki, hogy ez az, amit szeretsz is, ami megy
is. Nagyon gyorsan. Igen, nagyon gyorsan kialakult, hogy elkezdtem dolgozni. Tehát szerintem ez volt a kulcs, hogy én elkezdtem dolgozni harmadévesen. Tehát Szegedre jártam egyetemre, de közben Budapesten már elkezdtem munkát vállalni, és akkor tulajdonképp ott derült ki, a klubrádióban voltam gyakornok, és ott derült ki szép lassan, hogy miben vagyok jó. Például nagyon jól készítettem riportokat hangban, ugye akkor még csak rádióról beszélek, tehát hogy amikor kimész egy helyszínre, és akkor abból vissza kell adni a hallgatóknak, hogy ott mi történt, vagy mi a konfliktus, vagy nem tudom, kiderült, hogy ehhez van érzékem, mert nagyon jól asszociálok, tehát, hogy jól vágom össze, jól reagáltatom őket egymásra, vagy be tudok hozni irodalmi utalásokat, stb. És hogy van egy egyéni hangom, ez itt kiderült. De akkor az is kiderült, hogy elég jól kérdezek, akkor műsorvezető lettem, már ott, szerintem az nagyon korán volt. Utána jött a televízió, ott is kérdező lettem, de még szerintem bénácska voltam az elején, de azt lehetett tudni, hogy nagyon sok minden érdekel. Tehát őszintén érdekel, és azt hiszem ez vitt előre, és így szépen lassan kristályosodott. Először egyébként politikai újságíró akartam lenni természetesen, de valahogy nem arra vitt az út, hanem a kulturális újságírás felé, és aztán abból lett a kulturális közéleti. Mert hogy engem továbbra is érdekel a politika, csak nem politikai újságíró vagyok, hanem kulturális, és akkor a kulturális közéleti témákkal foglalkozom. Ez tulajdonképpen tök logikus, tehát engem nagyon érdekelt a politika, már a gimnáziumban is, tehát mi oda jártunk be 0. órában is. Volt egy osztálytársam, ő tök mást gondolt a világról, mint én. Mindenki hozta a saját napilapjait, és akkor a 0. órába kiterítettük, és vitatkoztunk. Aztán amikor jöttük, hogy milyen az első óra, akkor becsuktuk szépen, és elmentünk első órára. Ugye ezt mi már akkor csináltuk. És közben ugye itt volt ez a színészvonal, színészkedtem, érdekel az irodalom, stb. Tehát ezt mégis teljesen logikus, hogy a kettő összeolvad egy úton, és akkor egy ilyen kulturális közéleti újságíró lett belőlem, így utólag persze, akkor még nem tudtam, hogy ez lesz.
Itt mondtál nagyon fontos dolgokat, amiket én is nagyon fontosnak tartok, hogy érdekelt amiről, szóval, hogy amikor beszélgették, kíváncsi voltál valójában, és hogy nagy az igazságérzeted. Na most én nagyon gyakran megkapom azt, hogy hát egy helyet 10 jön, ugye amúgy is kicsi az erdélyi magyar sajtópiac, de ezt nagyon gyakran megkapom, és azt is nagyon gyakran megkaptam az elmúlt nagyon sok évben, hogy hát a mikrofont bárki meg tudja tartani. És akkor itt összekötném a két dolgot, hogy szerinted milyen is a jó riporter? A jó kérdező.
Szerintem abban igazuk van, hogy a mikrofont bárki meg tudja tartani egyébként. A kérdés az, hogy a mikrofonnal egybeolvadva egy mikrofonálványként tartja meg azt a mikrofont, vagy használja és beszélgetésre használja. Tehát, hogy tartani valóban mindenki tudja, tehát nem ez a truváj. Hát nem akarok ilyen, szóval nem akarok okosabb lenni másoknál. Szerintem nagyon nehéz ezt jól definiálni, de hát nyilvánvaló az, hogy kíváncsinak kell lenni. Az, hogy ez egy vele született dolog, vagy tanult forma, ezt nem tudom pontosan, most a gyerekeimen nézegetem, hogy vajon vele született, vagy tanult forma a kíváncsiság, mert hogy nekem két gyerekem van, és különböző módon kíváncsiak, miközben az anyjuk és a környezetük és az apjuk ugyanaz. Tehát, hogy akkor elvileg nekik egyformán, hogy most itt mellettem a férjem, és rácsodálkozott, hogy tényleg ugyanaz az apjuk. Szuper. Na, igen. Mert deklarálom, ország világen, ugyanaz a két gyerek apja. Szóval, hogy nézem rajtuk, hogy mennyire máshogy alakulnak, és teljesen más érdekli őket, más intenzitással kíváncsiak. Szóval ez például, akkor lehet, hogy ez mégiscsak valami vele született dolog. Nem tudom, gondolkozom ezen sokat. De nyilván ez az elsődleges, a második pedig az, hogy, és én ezt fontosnak tartom, és sokan azt fogják, hogy nem, vagy ez így nem, hogy mersz-e rizikót vállalni mondjuk egy interjúban. Én például azt tanultam meg, 2006-ban kezdtem, tehát 25 évesen kezdtem el ilyen nagy interjúkat készíteni, és én azt tanultam meg, hogy sokszor, szóval hogy nagyon sokféle eszköz van a kezünkben, de az a jó interjú, aminek tétje van, amiben a dolgok újraértelmeződnek, amiben valami kiderül, amiben valaki felmagasztosul, vagy éppen lebukik, szóval, hogy tétje van egy interjúnak, hogy nem csak arról szól, hogy megkérdezem a másikat, milyen színt szeret, stb. Tehát, hogy ez sok mindent meg lehet tudni a másikról így is, nyilván, de én azt gondolom, hogy a gondolatok és a cselekedetekből lehet inkább megismerni egy embert, mint életrajzi adatokból. És én ezt nagyon fontosnak tartom, és egyébként nagyon furcsa és fájdalmas is, de ez egyre kevésbé működik a magyar újságírásban, illetve olyan emberek, akiket tisztelek, ők is tisztelnek engem, egyre többször kapom azt a választ, hogy nem megyek el hozzád, mert olyasmit fogsz kérdezni, amire ha őszintén válaszolok, következménye lesz. Ami azt jelenti, hogy tétje van. Ez jó egyfelől, másfelől vádolom azokat, akik olyan klímát teremtettek, hogy egy erős mondatnak ma Magyarországon következménye lehet egy filmes, egy író, vagy egy színész, vagy egy bárkinek a szakmájára. Tehát nyilván ez nem az én hibám, csak azt mondom, hogy ebben a klímában sem szabad feladni azt, hogy a dolgoknak tétje legyen. És ezt én egyre fontosabbnak tartom. Meg hát jó, igen, szóval a kíváncsiságot mondtuk meg, hogy tétje legyen, és nyilván a harmadik ilyen rettenetesen fontos pont szerintem az a felkészülés nyilván. Tehát amikor azt mondják neked a barátaid, hogy mindenki tud mikrofont tartani, akkor azért úgy megnézném, hogy mondjuk mennyi idő alatt tudsz felkészülni, nem tudom, egy életművel rendelkező íróra, színészre, rendezőre, stb. Azért, ha valódi dolgokat akarsz kérdezni, és mondjuk van igényed arra, hogy ne ugyanez az interjú készüljön el, mint ami elkészült már vele 252-ször, akkor neked elő kell ásni információkat, történeteket, amelyekről nem is tudtál, amelyek tovább gondolandók, amelyeknek következményei vannak, meg kell látnod összefüggéseket, és közben persze kíváncsinak kell lenni a másik gondolkodására, ez egyáltalán nem olyan egyszerű szerintem, mint ahogy sokan gondolják, vagy hát jól csinálni nem egyszerű. És még van egy, most így eszembe jutott, struktúrálni. Szerintem az például nagyon fontos így kérdezőként. Én legalábbis úgy interjúzom már nagyon régóta, hogy ugye nem nagyon vágjuk, nem nagyon húzom, ha írásban interjúzom. Ez egy iskola, mert van másik iskola is, hogy van, aki teljesen újraírja az interjút, miután megcsinálta. Én abszolút nem, én dokumentarista módon interjúzom. De ez az is kell, hogy én folyamatosan struktúrálok a fejemben. Tehát miközben elhangzik egy válasz, én tudom, hogy a következő kérdéssel merre akarom vinni ezt a beszélgetést. Tehát vannak persze véletlenek, meg improvizatív helyzetek, de mégiscsak az van, és látom a struktúrát, látom, hogy honnan, hova, és ha valami váratlan dolog történik, ez így az én agyamban is elkezd átrendeződni mindaz, amit addig gondoltam. Tehát például ezt most már fontosnak gondolom. Meg hát, hogy figyelni tudni, és nem, igen, az is fontos.
Jézusom, most mindjárt meg fogok ijedni, hogy én kérdezlek téged, akkor te pontosan tudod, hogy én ebből, mindebből hol vagyok. Na de, apropó, tétje van az interjúnak, és apropó, hogy milyen a világunk. Nem leszel dühös, amikor ezt mondják, hogy következménye lesz az interjúnak? Nem érzed úgy, hogy igen, vállalni kell a következményeket, mert attól lesz a világunk más, nem?
Hát én így gondolom, persze, hogy te nyilván ezért csinálom. Ugyanakkor meg kell értenem, hogy az embereknek vannak céljaik, szakmájuk, egzisztenciájuk, és hogy nem mindenki alkalmas arra, hogy mindezt kockáztassa mondjuk egy igazságért. Ezt elfogadom. Én nem ezt tisztelem igazán, nem ezt a fajta habitust, de elfogadom, hogy van ilyen. Vagy nem ítélkezem fölötte. És akkor már inkább mondja meg valaki őszintén, mint hogy mismásoljon. Mert azért arra is van példa, hogy valaki mismásol, hogy lemondja két nappal az interjú előtt valami hülyességre hivatkozva, és akkor a harmadik embertől hallom vissza, hogy valójában megijedt. Vagy szóval az akkor már inkább legyen tiszta sor az elejétől kezdve, hogy csak ne szórakozzunk egymással. Úgyhogy nem, hát nyilván én azért csinálom, én ezt fontosnak gondolom, hogy meg például azt sokan szokták mondani nekem, hogy miért kell mindig megkérdezni az velem szemben ülőt a világról. És azt például én nagyon markánsan meg tudom mondani, hogy miért kell megkérdezni. Én azért, mert azt gondolom, hogy értelmiségi emberek, akik a magyar kultúra alakítói, és egyébként én azt gondolom, hogy a kultúra az a nemzet alapja, Tehát, hogy én azt gondolom, hogy aki vezető szereppel bír bizonyos kulturális intézményekben, vagy színházakban, vagy szóval, hogy látszik, az nem lehet, hogy nem gondolkodik arról, ami őt körülveszi. Jól, rosszul, bárhogy. Én nem hiszem el, hogy úgy lehet élni, hogy értelmiségi emberek nem vesznek tudomást arról, hogy miben élnek, vagy azt mondják inkább, hogy hát nem akarok. Én ebben nem hiszek. Én úgy gondolom, hogy minden értelmiségnek felelőssége van. És a felelőssége az is, hogy reagáljon arra, ami őt körbeveszi. Pont. Én ezért kérdezek meg mindenkit. Nem csak politikáról szoktam beszélgetni, sőt, nem politikusokra szoktam reagáltatni a vendégeimet, inkább elvekről, ideológiákról, társadalmi trendekről, ami engem igen nagyon foglalkoztat. Szóval ezt tudom rámondani, hogy az igazság az, hogy szerintem ez így fontos, vagy nekem így fontos. Hát persze egy csomóan nem csinálják ezt, szóval, és az is működik, sőt népszerűbb sokszor, mint amit én csinálok, úgyhogy ezzel igazából mindenki döntse, hogy mit szeretne.
Jó, de hát nyilván nem fogunk a ripacskodó festékkel egymás leöntjük műsorokkal versengeni, mert hogy nem is tudunk, ugye?
Nem, de azokra nem is ezekre gondolok. Hát egy csomó olyan műsor van, ahol mindez, amit én elmondtam, semennyire nem játszik szerepet, hanem inkább, mit tudom én, ilyen... Hát szóval igen, ilyen életrajzok meg. Szóval én sokszor ilyen kicsit megúszásnak érzem a tét nélküliségét. Úgyhogy ez például, na, és az is egy választás, na. Szóval úgy is lehet interjút készíteni, hogy kellemesen eltöltünk 50 percet, meg úgy is, hogy történik benne valami velünk, meg azokkal, akik meghallgatják.
Az jutott eszembe, hogy nem szeretném kisajátítani, tehát ez az adás nem rólam szól, de muszáj innen elindulnom, mert hát én itt élek és ebben élek, hogy én egyre gyakrabban érzem nagyon egyedül magam, nagyon magányosnak, és nagyon, hát ez most nem tudom, hogy jó szó egy kiszolgáltatottnak, de hogy te hogy érzed, hogy van-e közeg, amelyik még kíváncsi erre, amit te csinálsz, van-e ember, aki még hajlandó fáradtságot venni magán és gondolkodni egyáltalán?
Hát, ha nem lenne, akkor én nem csinálnám, amit csinálok, hiszen az egész úgy indult most már nem most, ugye Covid végén, hogy azt mondtuk, hogy most valamit lépni kell, mert nincsen olyan televízió vagy rádió Magyarországon, ahol engem alkalmaznának. Tehát akkor most vagy az van, hogy szakmát kell váltani, vagy azt kell mondani, hogy megpróbáljuk ezt tényleg egy ilyen nagyon piaci alapon, hogy kérünk a nézőktől hozzájárulást ahhoz, hogy például el tudjuk készíteni ezeket az interjúkat, mert ez nem olcsó buli. Tehát, hogy ezt jó minőségben rögzíteni, helyet bérelni, vágni, stb. És az sem mindegy, hogy milyen egy felvétel, milyen a képe, nekünk szuper csapatunk van. Ez pénzbe kerül, sok pénzbe kerül. Ezt én egyedül nem tudom kitermelni. Így viszont, hogy az emberek azt mondták, bizalmat szavazva nekem, hogy mi kíváncsiak vagyunk a munkádra, és támogatunk benne, hát akkor nyilvánvalóan ezek az emberek vannak. És én ezért nagyon hálás vagyok, mert nélkülük nem működne valami. Ameddig ők vannak, addig ez a műsor lesz, amikor meg nincsenek, akkor majd nem lesz. Úgyhogy ez a válaszom rá, hogy vannak. Hát én sose gyártottam, vagy sose készítettem olyan műsorokat és beszélgetéseket, ami millióknak szólna. Többek között azért sem, mert nem bulvár témájúak, tehát hogy igen, tehát hogy egy sokkal szűkebb piac az, ami érdeklődhet az én beszélgetéseim iránt, de én most nem panaszkodom, tehát én tök boldog vagyok, hogy egy csomó embertől bizalmat kaptam, és tulajdonképp megerősítettek abban, hogy van közönség. És hát és akkor még csak azokról beszélek, akik mondjuk támogatnak. Ugye én a Patreonon csinálom, vagy Patreonon, mindegy, és ott lehet támogatni. De és akkor még nem beszélek azokról, akik nem támogatnak, de mondjuk heti vagy havi rendszerességgel visszajeleznek, ahogy látják, hogy mi minden történik a műsorban, ahogy híre megy egy-egy műsornak. Szóval nagyon sokan, nagyon sok embert elér sokszor, amit csinálok. Nagyon sokat. Az egy más kérdés, hogy pontosan hányan támogatnak, az nem olyan sok. De egyébként sok százezer embert is el lehet érni, hogyha az ember hírértékű beszélgetést csinál, és az néha megvan, sokszor megvan.
Legyen itt a reklámhely, akkor mondjuk már el, hogy ez hol érhető el.
De ez a www.patreon.com egyébként per Weisser Alinda, de ugye ez egy ilyen, vagy támogatói oldal, igen, tehát, hogy itt az van, hogy nem műsorok vannak, vagyis azok is vannak, hanem egy csomó alkotó, aki olyan helyzetben volt, mint én, de vannak itt, érted, van, aki videót, van, aki zenét csinál, van, aki nem tudom, karkötőket, szóval ez egy ilyen piactér gyakorlatilag, ez így jó, igen. és akkor megtalálhatod a portékát, aminek az elkészültéhez hozzá szeretnél járulni. Úgyhogy ez egy ilyen felület, furcsa, hogy 2 év vagy 3 év, nem tudom, eszembe nem jutott volna, hogy én ezt fogom csinálni.
Inkább most teszem fel, akkor gondoltam, hogy majd visszatérünk erre, jó. De hogy ha az a kérdés, ha felmerül, hogy abba hagyni szakmát váltani, mennyire, hogyha egyáltalán felmerült, akkor az mennyire viselt meg ez a kérdés? Vagy visel meg, hogyha egyáltalán eszedbe jut valaha is?
Hát bizonyos szempontból megvisel, mert amikor elkezdtem, itt 20 évesen, egy teljesen más pályaívet láttam, és egy más típusú médiára gondoltam, hogy lesz Magyarországon. És most nem csak politikailag, hanem technikailag is teljesen más történt, mint amire számítottunk. Tehát ilyen értelemben én másra készültem, egy sokkal tisztább karrierútra. Ugyanakkor az is biztos, hogy ez az identitásom része. Tehát, hogyha azt mondanák, hogy holnaptól nem csináltok interjúkat, akkor 2 hétig nagyon élvezném. És azt mondanám, hogy fú, mennyire jó pihenek, és most csak azért olvasok, hogy olvassak, nem készülésre, és most minden csak... És 2 hét múlva meg már enném a kefét, hogy ez nagyon nem jó. És ezt tudom, mert most is érzem, hogy egy nagyon sűrű periódus után vagyok, sok fellépése, könyvbemutatóval, stb. És ez a hetem, ez egy kicsit szabadabbra sikerült, de hogy ez az első ilyen hetem, most már nagyon régóta. És az első nap még nagyon volt, a második, és majd kezdtem érezni, hogy azért most már nagyon sokat pihentem, ami nem igaz egyébként, nem pihentem sokat, csak hogy van egy ilyen, hogy az ember hozzászokik ahhoz a pörgéshez, ami aztán viszont nagyon hiányzik, ha hirtelen nincs. De közben ez tényleg az identitásom része, a kérdezés. Tehát én ez vagyok. Ez abból is látszik, hogy egy csomószor volt ilyen, amikor még jártam kocsmázni, mert erre nincs idő már, de hogy egy csomószor mondták így ilyen szórakozó helyeken emberek, hogy most miért viselkedsz pont úgy, mint a tévében, hogy lehetnél nyugodtan normális is. És akkor egy idő után rájöttem, hogy azt nem értitek, hogy nem most viselkedem úgy, mint a tévében, hanem a tévében viselkedem úgy, mint általában, és hogy nem nagyon leszek másmilyen, mert ilyen vagyok. És akkor szerintem egy idő után átment egyébként, de az elején mindenki azt hitt, hogy ami a tévében van, az egy szerep, és egyébként te egyáltalán nem olyan vagy, egyáltalán vagy kíváncsi csak abban az 50 percben. Hát nyilván nem így van. Hát nyilván nem, mert akkor működik a dolog, ha az ember őszintén kíváncsi folyamatosan, és nem megjátsza magát, úgyhogy így valahogy.
Amúgy az érdekes, amit az emberek gondolnak, hogy a tévében másnak kell lenni. És szerintem nagyon sok ember más is.
Nyilván igen, persze. Hát én nem gondolom például. Hát érted, most a valóságsókat vezetők nem hiszem, hogy otthon így üvöltöznek. Persze, biztos, hogy vannak, akik mások, meg az ilyen népszerű műsorok szereplői biztos bizonyos figurákat fölvesznek, hogy eladhatóbbak legyenek. De hát ez ebben a műfajban nem működik. Ahogy szerintem, nem tudom, egy Baló Györgytől sose kérdezte meg senki, hogy miért vagy pont olyan, mint a tévében. Hát mert ilyen vagyok.
Mondtad az előbb, hogy előadásokat tartasz, és vannak témák, amelyek neked fontosak. Mint például?
Mostanában szoktam a figyelem például egy ilyen téma, mert azt vettem észre most már egy pár éve, hogy nem igazán figyelünk egymásra, vagy szóval, hogy a mondatokra nem. Fölteszünk kérdéseket, de nem kérdezünk vissza, hanem csak úgy föltettünk egy kérdést, hogy menjen előre a beszélgetés, de valójában nem figyelünk a válaszra, nem tereljük vissza, nem vagyunk igazából kíváncsiak. És ez a figyelem, ez elkezdett engem foglalkoztatni. Úgy is egyébként, hogy szerintem a mostani fiatalok, akik, mit tudom, én persze nagyon fiatal vagyok, de hogy a nálam is fiatalabbak, azok máshogy olvasnak, mint mi. Tehát akár a gyerekeink generáció, vagy a náluk idősebb 10 évesek, és most erre kutatásokat olvasom, hogy teljesen máshogy figyelnek, mint mi. Hogy az agyszerkezetünket, vagy a figyelmünket mennyire befolyásolja például az, hogy printben olvasunk, vagy online. Ez is egy tök izgalmas dolog. Én például nem szeretek képernyőn olvasni. Hiába tudom, vannak az e-book olvasók, én nem szeretem. És azért van itthon ennyi könyv, mert én megveszem a könyvet, vagy megkapom papírformátumban. Tehát, hogy én így szeretem olvasni a könyvet, és ezen semmi nem változtat. Az, hogy egyébként szinte digitális benszülött korosztály vagyok, nem szeretem. Kész. Ahogy az újságokról leszoktam, vagy keveset vásárolok, úgy a könyvekről például egyáltalán nem tudok átállni. De most honnan kavarodtunk ide, hogy... Ja, igen,
hogy a témák.
Igen, ez a figyelem például nagyon foglalkoztat, ez nagyon érdekel, meg én nagyon sokat tanultam az elmúlt x évből, ebből a sok ezer interjúból, ami a hátam mögött van, magáról az interjú készítés technikáiról is, tehát, hogy én erről is sokat tudok mesélni, akár érted, vállalatvezetőknek, vagy nem vezetőknek, vagy mondjuk akik alá tartoznak más emberek, hogy hogy tudsz valahogy együttérző lenni, hogy még azt is lehet mondani, hogy lehet valakiből kiszedni azt, amit nem akar elmondani, érted? Én egy csomó ilyet megtanultam a pályám során, egy hihetetlen eszköztár alakul ki ennyi idő alatt, vagy nekem legalábbis 20 év alatt, és nagyon sok mindent föl lehet ismerni, hogy teremtesz jó hangulatot, hogyan tudsz kényelmetlen kérdést megkérdezni, azt egyébként mennyire kell előkészíteni, hogy őszinte választ kapjál rá, mi lehet a nem mögött, vagy mikor kell hallgatni például, mikor van az, hogy percekig, vagy nem percekig, az nagyon hosszú idő, de hogy hosszú másodpercekig mondjuk nem szabad megszólalni, akkor se, ha csönd van, és tudod, hogy történni fog valami. És ha belebeszélsz, nem fog megtörténni. Ez például egy ritmikai kérdés szerintem a beszélgetésekben. Engem ez is nagyon érdekel. Szóval sok minden egyébként, sok minden foglalkoztat. Nagyon sok oldaláról tudok beszélni, meg hát arról is tudok beszélni egyébként, hogy hogyan alakult át a magyar kulturális újságírás. Ahhoz képest, ahogy elkezdtem, nyilván a magyar kultúrával együtt alakult át, de hogy a kulturális újságírás szerepe ma a magyar médiában, ez is nagyon izgalmas. De egyszer játszottam olyat, tartottam egy előadást, és akkor mondtam, hogy higgyétek el, hogyha figyelünk, akkor 7 perc alatt meg lehet tudni egy másik emberről olyasmit, amit eddig nem tudtatok. És akkor eljátszottuk ezt, hogy nekem ugye nem voltak ismerősök ezek az emberek, de mondtam, hogy akkor ezt most prezentálom, és kihívtam valakit, és úgy 7 percünk volt, és elkezdtünk egy beszélgetést, és 7 perc alatt olyan hihetetlen mélységek kerültek elő az ő életéből, hogy ő maga se értette, hogy hogy. Pedig csak annyi történt, hogy az ember meghall egy szót, vagy meglát egy arcrezdülést, vagy észrevesz egy oda nem illő jelképet a testen, és akkor abból azonnal elindul egy beszélgetés. Csak ehhez oda kell figyelni a másikra. Valahogy ez például nagyon fontosnak tartom.
Erről a figyelemről most nekem az jutott eszembe, hogy én egy ideje figyelem, hogy nem vagyok képes végigolvasni 3 oldalnyi szöveget úgy, hogy egyszer legalább ki ne emeljek belőle a fejem. Tehát, hogy igen.
Ennek van egy technikája, mert szerintem, amikor elkezd, vagy én ugye regényeket olvasok többnyire, mert az a, nem tudom, azt a műfajt szeretem, és akkor az első 3 oldal nehéz, tényleg, mert nem kapcsoltad még ki azt a fajta figyelemmegosztást, amit egyébként csinálsz. Amikor telefonhoz nyúlsz, amikor ránézel a tévére, kijött be, stb., de amikor elkezdesz egy kicsit, tehát amikor már 10 oldal fölött jársz, akkor meg én azt veszem észre, hogy akkor tudok teljesen belemenni. Tehát 5 percekre nem érdemes olvasni, én nem is tudok. Van olyan regény, amit így 5 percekben olvastam végig, egy hangra nem emlékszem belőle tulajdonképpen, mert pont mindig ez a nem eléggé figyelős fázis volt, de van olyan regény, amit meg úgy olvastam végig, hogy teljesen beszippantott, és olvastam, az meg, mivel csak arra koncentráltam, én a telefonomat le is halkítom, ha olvasni akarok, hogy ne kezdjen el püffögni, pittyegni, puttyogni, mert akkor biztos oda nyúlok, nem akarok oda nyúlni. Tehát nyilván kell hozzá egy ilyen tudatosság, de azt mondom, hogy a 3 oldal fölött kezd el szerintem az ember benne lenni a szövegben, és onnan már beszippantja.
És a témák, kedvenc témák és igazságérzet kötődéséből milyen új téma jön, ami nagyon érdekel és foglalkoztat mostanában?
Hát Nem, nincs így külön téma, ami foglalkoztat. Van pár, nem tudom, könyvötletem, meg műsorötletem, amikkel szeretnék valamit kezdeni, de most csak jött egy ilyen értesítés. Szóval, hogy de azért ez idő, tehát hogy ez nehéz ügy, és akkor erről is érdemes egyébként beszélni, ha már, hogy szerintem állati nehéz a 21. században karriert építő nőként gyerekek mellett valahogy teljes életet élni. Tehát kifejezetten problematikusnak tartom, hogy az olyan korú nők, mint én, akik ilyen kisebb-nagyobb gyerekekkel rendelkeznek, gyakorlatilag lépten nyomon azt kapják vissza, akár az őket szűken körülvevő közegből, akár a tágabban körülvevő közegből, hogy miért nincsenek eleget a gyerekeikkel. Azok is, akik egyébként sokat vannak a gyerekeikkel, de ha bármi probléma felmerül egy gyerekkel, minden pedagógusnak és nem tudom, mindenkinek, minden szomszédnak, és pedagógusnak, és játszótéri szülőnek, az az első gondolata, hogy mert biztos az anyukája karriert építés azért nem foglalkozik vele. És ezt most nem csak a saját személyes sérelmeim miatt mondom, hogy szerintem ez rettenetesen frusztráló, és szorongató, és igazságtalan is, mert egyébként az életemben nagyon kevesen látnak bele az, annyira, hogy tudják, hogy én mennyi időt töltök a gyerekeimmel, és mennyit a karrieremmel. De nem csak én kapom ezt, nagyon sokan nehezen egyeztetik össze, és nagyon sok nő kezd erről beszélni, hogy borzasztó nehéz úgy, hogy ott legyél anyukaként is, amikor ott kell lenned, meg ott legyél meg ott legyél karrierépítő emberként is, rengeteg lelkiismeret furdalásra jár, amikor azt látod, hogy a család nélküli, nem tudom, kollégáid azok 0-24-ben szárnyalnak, és akkor azt érzed, hogy te kevesebb vagy, mert te ezt nem tudod megtenni, hiszen más dolgod is van. Úgyhogy na erről például nagyon fontosnak tartom újabban, hogy beszéljünk. Eddig nem tartottam annyira fontosnak, mint amennyire most, de valahogy az az érzés, hogy beleestünk egy csapdába azzal, hogy az egyenjogúsítás kvázi megtörtént, tehát jogilag mindenképpen, tehát hogy minden nőnek joga van ugyanahhoz, mint egy férfinak. Most nem akarok a fizetésekről beszélni, meg arról, hogy a Tudományos Akadémiának hány százaléka nő egyébként hasonló okok miatt, de mindegy. Csak azt mondom, hogy megtörtént, ezzel mindenki megkapta a jogot arra, hogy megtegyen dolgokat, de a hátteret nem kapta meg hozzá. Tehát valahogy ilyen vergődésben vagyunk, hogy most aztán akkor lehetek egyszerre minden. Ami viszont lehetetlen igazából. És szerintem ezzel nagyon sokan küzdenek. Ezért ezt például fontosnak tartom elmondani, hogy bűntudat, hogy a bűntudat. Hogy ez erre nem számítottam, hogy bűntudatban kell végeznem a munkámat. És ez mondjuk, ez mostanában fontos és jelentős probléma.
És hát a szorongás szerintem amúgy is mindjárt lejár az adásidőnk, de csak azért mondom, mert nem szeretnék túlmenni, mert nem szeretek kivágni én sem belőle, mert akkor mindig ott ülök mellette, hogy akkor most ezt hágjam inkább ki, vagy azt is, ezt se szeretném, hogy ezt ne kelljen csinálni, hogy szorongás, megint csak magamról tudok beszélni, én nagyon határozottan érzem, és egyre inkább érzem azt, hogy minden irányból megkapjuk azt, hogy szorongjál már valamiért, hogy most mi nem volt jó a munkádban, vagy pontosan ezt is, hogy te nőként mégis hogy képzeled, hogy megmond nekem azt, hogy stb. Tehát, hogy érzed ezt nem csak a nőit, hanem egyébként is az, hogy ez a szorongás az egész sajtós munkában egyfajta ilyen kötként be van ülve?
Hát nagyon. Tehát sokkal jobban, mint valaha. És a szorongás szerintem nagyon sokrétű. Tehát egy az, amit most elmeséltem, hogy ez egy személyes bűntudat mondjuk, de engem végtelen szorongással tölt el, hogyha végignézek a magyar média elmúlt 20 évén, hogy ez egy iszonyatos durva leépülési folyamat, amiben megyünk. És most ez nem csak a közbeszéd miatt van így, hanem egyáltalán, szóval nem, hogy ez lehetetlenség, ezt az egyenlőtlenséget előállítani. Tehát ez például nagyon, igen, ez szorongással tölt el. Szorongással tölt el egyébként hát az egész országnak a sorsa, vagy hogy mondjam, tehát, hogy itt nem, na, itt baj van. Tehát itt ez engem szorongás tölte, hogy baj van, és hogy sokan mondják, hogy baj van, és megalapozott tényekkel támasztják alá, hogy baj van, és mindig valami stupid bullshit rá a válasz. Ez engem végtelen szorongással tölte, miközben én azt gondolom, hogy döntéshozó emberek, azért fizetjük őket, hogy a lehető legjobbat tegyék. Szóval igen, egy csomó szorongáson, és szerintem ezek egyébként beszivárognak a magánéletünkbe is, és a kapcsolatainkba. Úgyhogy ez nagyon, és nagyon szorongással tölt el az is, hogy emberek nem mernek eljönni, interjút adni, mert félnek attól, hogyha mondanak véletlenül valami erős mondatot, vagy kritikát, akkor baj lesz belőle. Ez is lehetetlen helyzet. Tehát ezek mind szerintem megviselik az embert, hogy őszinte legyek, vagy engem legalábbis megviselnek.
Befejező kérdésre mondtad, hogy tervek, vagy vannak a fejedben ötletek ebből valami esetleg, ami nagyon kedves is, amiről szeretnél beszélni?
Ötletről csak akkor beszélünk, ha olyan fázisban van. Nekem ötletből sosincs hiányom egyébként, és ezért is tanultam meg. A megvalósításával vannak adósságaim. Tehát tényleg most sok minden van, ami foglalkoztat, mindenféle formátumban, mondom úgy is, mint műsor, vagy könyv, vagy ilyesmi, de majd akkor, hogyha tényleg úgy állok, hogy már érdemes róla beszélni, és még egyik sincs olyan fázisban.
Hát akkor én köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Ez volt az És te ki vagy e heti adása. Köszönöm, hogy velem töltötték ezt az órát. Találkozunk egy hét múlva. Munkatársam Csiszer Árpád nevében is kívánok további szép napot. A műsort támogatta a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. Viszont hallásra!